Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Tovább haladunk, ötödik esténk van, példázatok Istenről és az ő országáról, és a ma esti témánk mi a helyzet Isten követőivel. Kik egyáltalán az Isten követői? Honnan lehet azt tudni, hogy valaki valóban az? Ezek komoly kérdések, nem? Annyiféle út van. Az egyik legnépszerűbb filozófia ezzel kapcsolatosan, hogy Isten egy nagy hegynek a tetején van, és erre a hegyre sokféle út vezet föl. És a lényeg az, hogy végül, amikor oda fölérünk, akkor találkozunk. Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához én általam. Már szűkül a kör, nem? Hiszen már azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy nincs más út, az út az csak én rajtam keresztül vezet. És ebben az értelemben rögtön azt mondjuk, hogy hoppá, akkor kiesnek a muzulmánok, mert ők nem hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És gyakorlatilag mindenki kiesik, aki nem keresztény. Akkor azt mondjuk, hogy jó, és akkor mi a helyzet a kereszténységgel? Talán nincs olyan egyház, még egy olyan közösség ezen a földön, ami annyira lejáratta volna magát, mint Krisztus követői az évszázadok vagy az évezredek alatt, mióta a kereszténység létezik. Úgyhogy ez a kérdés, ez valóban releváns, mi a helyzet az Isten követőivel. Hogyan találkozunk velük? Jézus hogyan beszél ezekről a kérdésekről? Van-e valami egyszerű útmutatás a példázatokban? Mit tudunk erről mondani? Ugye ezen az előadás sorozaton már sok dolgot láttunk. A példázatokban megtanultuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és mindent megtesz értünk. És valahogy ez a szeretet valóban viszonzásra is talál a mi életünkben. Aztán azt is láttuk, hogy Isten és az ember kapcsolata azon múlik, hogy milyen a mi szívünk. Tehát Isten részéről minden rendben van, ő mindent megtesz azért, hogy velünk kapcsolatban legyen. Innentől kezdve most már tényleg rajtunk áll, vagy bukik ennek a kapcsolatnak a sikeressége. De hogyan lesz az én szívemből jó szív? Hogyan lesz az én szívemnek a talaja olyan, ami majd 30 annyit, 60 annyit, vagy akár 100 annyit is terem? Igaz? Hiszen olyan sok minden van, olyan sokféle kísértés éri az embert az élete során. Aztán nagyon fontos volt, tanultunk a búza és a konkoly példázatában arról, hogy minden rossz, ami ebben a világban van, és ami bennünket érhet, az bizony azért történik, mert az ördög és az ember föllázadt Istennel szemben. Mi sajnos ebben a lázadásban, ebben a Istennek való szembeszegülésben rossz oldalra álltunk. Sátánnak hittünk, és sajnos ezek a dolgok befolyásolják az életünket, a bennünk lezajló, lelkünkben lezajló folyamatokat is. Aztán beszéltünk arról, hogy Isten lezárja majd ezt a lázadást, és az ő országa eljön az ő akarata szerint, de előbb nagyon fontos, hogy létre fog jönni bennünk. De van egy biztató ígéretünk Istentől, hogy aki elkezdte bennetek az akarást, az minden bizonnyal véghez is fogja vinni Jézus Krisztusnak a ma nagy napjára. Nem találjuk magunkban a jót, még mindig bízhatunk abban, hogy lesz valaki, aki segít, hogy ez a jó, ez valóban kirajzolódjon bennünk. És az elmúlt alkalommal megtanultuk azt, hogy főleg akkor igaz ez, hogyha igazán fontos dolgokra figyelünk. Akkor fog ez sikerülni, hogyha a legfontosabb dolgok felé haladunk. Isten bennünket tart a legértékesebbnek, ezért nekünk is a legértékesebbnek kell tartanunk őt. Az előző alkalommal az átadásról, az életünk átadásáról beszéltünk. Arról, hogy ahhoz, hogy oda jussunk, oda kell szánnunk magunkat az Isten országa számára. Számunkra is fontosnak kell lenni Isten országának. Az egyoldalú kapcsolatok soha nem működnek. Isten nagyon szeret bennünket, és Isten mindent megtesz értünk. Valamilyen módon akkor nekünk is válaszolnunk kell erre a szeretetre, és ezért a legfontosabb dolgokkal kell törődnünk az életünkben. Amikor Jézus Krisztussal kapcsolatba kerülünk, akkor az értékrendünk elkezd változni. A Biblián keresztül megismerjük azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezek az értékek vagy a mieink lesznek, és vagy komolyan vesszük őket, és azt mondjuk, hogy igen, ezek fontosak nekünk, vagy nem tudunk akkor ezennel, ezután az Isten útján járni. Mit tudunk a vallásos emberekről? Mi az, amit leginkább el tudnánk mondani róluk? Hát, hogyha a kereszténységről beszélünk, akkor csak néhány dolgot hagy mutassak. Ez egy világtérkép. De megmutatja azt, hogy hol vannak keresztények ezen a világon a legtöbben. Tehát ugye, ahol a keresztény populáció 50% fölött van, azok ezek a sötét részek. Tehát látjuk, hogy még Afrikában is elég nagy a keresztényeknek a száma, főleg a déli területeken. Lehet azt mondani, hogy Európában is elég magas, ugye ázsiai területeken is vannak, elég főleg az orosz területeket mondhatjuk leginkább a keresztény területeknek. A rózsaszínnel jelöltek azok az országok, ahol 50% alatt van. Tehát 10-től 50%-ig van a keresztények száma. És a szürkével jelölt országok azok az országok, ahol szinte alig találhatóak keresztények. Tudjuk-e azt, hogy a világ népességének a legnagyobb része az ezen a területen él? Ezen a területen él. Tehát ez azért nagyon fontos, és azért különleges, mert azt mondhatjuk, hogy igen, a világnak egy nagy része területileg nézve keresztény befolyás alatt áll, és a kereszténység jelen van, és elég erőteljesen jelentkezik. De hogyha az emberek többségét nézzük, tehát létszámbeli többségét nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy kevesebben vagyunk. Ugye gondoljunk arra, hogy Kínában mennyi ember él. Ugye a világ egyik legnépesebb országa, a világ legnépesebb országáról beszélünk. Mutatok egy másik térképet is. Ez pedig azért érdekes ez a térkép, mert ez a térkép arról szól, hogy ezek az országok 50%-a teszik ki a kereszténységnek. Tehát ezekben az országokban él, van otthon a kereszténységnek az 50%-a. Tehát ha azt mondjuk, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok, Mexikó, ugye Brazília, néhány afrikai ország, lehet azt mondani, hogy Európában szinte csak Németország és Olaszország, ugye Oroszország, ami a ortodox vallást jelenti. És milyen meglepő, hogy az előbb azt mondtuk, hogy Kína az egy olyan ország, ahol a kereszténység alig van jelen, de mégis bekerül azok közé, az országok közé, ahol a keresztényeknek egy jelentős része él. Annak ellenére, hogy a helyi társadalomhoz képest, a helyi létszámhoz képest mégis kevesen vannak. Tehát ezeken a területeken. Az összes többi a fehérrel jelölt országok, bár lehet, hogy keresztények élnek, de a kereszténység létszámához képest mégis kevesen vannak. Így nagyon jól látszik az, hogy például mi is, ugye Európa is látjuk, hogy mennyire fehér. Igaz? Tehát, hogy a keresztény, bár keresztény világnak mondjuk Európát, mégis azt lehet mondani, hogy a kereszténységnek a befolyása rohamosan csökken. És így lehetne még ezt tovább sorolni. A kereszténység száma csökken a nyugati országokban, és ezzel a ténnyel szembe kell néznünk, csökken Magyarországon, egész Európában, Németországot és Olaszországot kivéve, folyamatosan, és habár most még Észak-Amerika eléggé be volt satírozva, ugye a protestáns és a katolikus keresztények száma elég jelentős, de hogyha megnéznénk azt, hogy mennyi ott a szekuláris ember, vagy mennyien vannak olyanok, akik egyre inkább eltávolodnak a hittől, azt látnánk, hogy a kereszténység ott is eléggé komoly bajban van. Mi az oka a kereszténység csökkenésének? Mi a baj Isten követőivel, Jézus követőivel? Az egyik az, hogy romlik a hitelesség. Évszázadok, évezredek óta romlik a keresztények hitelessége. A keresztény ember nem hiteles a világi ember szemében. A legtöbb esetben azért, mert azt mondják, hogy a keresztény emberek nem úgy élnek, ahogy prédikálnak. A keresztények a szeretetről beszélnek, a keresztények arról beszélnek, hogy Krisztus nevében kell járni, de mégis egész Európa és Amerika fegyvert fog, és elmegy háborúzni Ázsiába és mindenhova, és embereket öl, és ezért a kereszténység egyáltalán nem hiteles. A Biblia mértékletességről beszél, és a legnagyobb mértéktelenségeket a keresztény államok hajtják végre. Senki nem pazarol annyit, mint a keresztény nyugat. Annyi élelmet nem dobnak le ki sehol, mint a nyugati típusú államokban, a demokrácia államaiban. Annyira probléma ez, hogy valóban a hitelességünket ássa alá. Azt mondják, hogy a rendszerváltásban jelentősen szerepet játszó kereszténység tovább politizált. Ez is a hitelesség romlásának az egyik oka. Nagyon felnéztünk II. János Pál pápára. Emlékszünk még rá, hogy ki volt II. János Pál? Karoly Wojtyla. Ugye, egy óriási szerepe volt abban, hogy gyakorlatilag a szocialista berendezkedésű államok megbuktak mindenhol. Ugye most már Oroszországban is demokrácia van, Magyarországon is nyugati típusú demokrácia van. Ebben a katolikus kereszténységnek és II. János Pálnak óriási nagy szerepe volt. De a keresztények ott maradtak a politikában. És ez nem növeli a hitelességét a kereszténységnek, hanem sajnos csökkenti. Minél jobban politizál a kereszténység, az emberek annál inkább azt mondják, hogy hát ez nem jó. Emlékezteti őket arra, hogy mi történt akkor, amikor egy egyetemes kereszténység uralta például egész Európát, és ölt meg a hit nevében mágián rengeteg nőt, aztán férfiakat, és az inkvizíció rémtetteit nem kell felsorolnunk. Hogy amikor a politika és a kereszténység összekeveredett egymással, ebből nagyon sok probléma volt. Ugye most is azt látjuk, hogy néha a keresztények nagyon túlbúzgók, beleszólnak mindenbe. Ne nézzünk Harry Potter filmeket, ugye a keresztények megtiltják ezt, hogy Harry Potter filmet nézzünk. Vagy túlzásba visznek dolgokat, lásd a passió kérdése, ugye az is nagy port fölkavart annak idején. Vagy meg akarják mondani azt, hogy milyen pártokra szavazzunk, vagy milyenekre ne szavazzunk. Igaz, és lehetne még sorolni ezeket a politikai és cenzurális dolgokat. Ugye azt is mondják, hogy az a baj a kereszténységgel, hogy vizet prédikálnak és bort isznak, tehát a hitelesség az nem az erősségünk. És van a kereszténységen kívüli ok is, mégpedig az, hogy a szekuláris gondolkodás az erősödik. Az emberek egyre inkább azt mondják, hogy nincs szükségem Istenre, nem akarok beszélni Istenről, nekem saját hitem van, én úgy akarok hinni, ahogy én hiszek. Nekem senki, egyetlen egy egyház, vagy egyetlen egy vallás sem mondja meg azt, hogy nekem hogyan kell hinnem, én magam akarom eldönteni, hogy én hogy hiszek. És az emberek úgy gondolkodnak, hogy ami innen tetszik, vagy onnan tetszik, azt kiveszem, és azt magamévá teszem, összekeverek magamnak egy saját vallást, egy saját gondolkodást. Ugye a liberális és az evolúcionista gondolkodás együttes hatása egyébként ez a szekularizmus, ami azt jelenti, hogy az emberek egyre szabadosabbak, erkölcsiekben is, nyugati típusú emberekségről beszélek, az evolúcionista gondolkodás pedig mindaz, amit mi is megtanultunk, hogy Isten nélkül teremtetett vagy jött létre ez a világ, az embernek nincs is szüksége Istenre, ezek azért tovább élnek az utódokban. A keleti filozófiák is komoly hatással vannak a mi világunkra. Ugye itt van a globalizáció, keveredik minden, mindennel. A kultúrák keverednek, és ez azt jelenti, hogy a filozófiák és a vallás is. Mindenki hallotta már ezt a szót, hogy a New Age, új korszak. Annak idején, pont akkor, amikor én születtem, 1969-ben készült a Hair című musical, amiben a nyitó dal erről szól. Az Aquarius, ismerjük ezt a dalt, ez erről szól, hogy most már elhagyta a nap és a hold és a csillagok a halak korszakát, és most már a vízöntő korszakába léptünk be. Ugye ez a New Age, az új korszak, a kereszténység utáni korszak, a posztkereszténység. Tehát gyakorlatilag egy olyan időben vagyunk, hirdették meg a 70-es évek legelején a filozófusok, a világ vezető gondolkodói, amikor már nincs szüksége a kereszténységre. Ki nőttünk a kereszténység fogságából, rabságából, és nincs szükség a keresztény gondolkodásra és a keresztény istenekre. Szabad szexualitás, szabad élet, szabad boldogság, éljenek a drogok, éljünk a mának. Igaz, carpe diem, ezek a jelszavak jöttek akkor elő, hogy az embernek fölemelték a kereszténység helyére, vagy az Isten helyére a szabadságot. Mindennél fontosabb a szabadság. Mindegy, hogy mit csinálsz, addig, amíg nem ártasz másoknak. Lehet, hogy én nem tenném azt, amit te teszel, de az a fontos, hogy szabadok vagyunk, és hogyha te ezt akarod tenni, akkor tedd meg. Mert a szabadság mindennél többet ér. És minden, ami korlátoz bennünket, az nem jó. Tehát ugye ezek a gondolatok és ezek a filozófiák hatnak, és összekeveredik minden mindennel, Gyakorlatilag a kereszténység hitelességének a romlása, és ezek a folyamatok vezetnek el oda, hogy a kereszténység száma stagnál vagy csökken egész Európában, és ezért bajban vagyunk a keresztény hittel. Bízhatunk-e akkor a Krisztus mai követőiben? Mi a helyzet Isten népével? Mit tudunk mondani erről? Mit mond a példázat? Hogyan beszél erről Jézus? Jézus elmond a hálóról egy példázatot Máté evangéliumában. Máté evangéliuma 13. fejezetében is a következő képen szól ez a példázat. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt, amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát ez a példázat, amit Jézus elmondott. Az emberiségről szól ez a példázat, Isten népéről, Krisztus követőiről is szól ez a példázat, arról, hogy hogyan is fog végül az Isten majd igazságot és rendet tenni. Azt mondja ebben a példázatban Jézus Krisztus, hogy nagyon-nagyon sok hal van a tengerben. Legalább annyi, mint ahány ember él a földön. És teljesen természetes dolog, hogy ezt a halállományt halásszák. Ugye nagyon sokan vannak, kerítőhálókat dobnak le a tengerbe. Kerítőhálóknak is az a lényege, ugye, hogy egyfajta falat húznak a halak közé. És amikor ez megtörténik, és amikor kihúzzák ezeket a halakat, itt például egy ilyen dobóhálót, ez is egy ilyen fontos eszköz, habár ez nem kerítőháló, dobnak el, ezzel is lehet jól halászni kisebb tavakban. De amikor a kerítőhálókat elkezdik szűkíteni és elkezdik összefelé húzni, akkor néha hatalmas, írdatlan mennyiségű halat össze tudnak fogni ezek a bárkák, attól függ, hogy milyen halászhajóról van szó. Hatalmas hálók vannak, hatalmas halászhajók vannak, és a halak azok ebben a hálóban nagyon sokfélék. Mindenféle. Tehát nem lehet azt mondani, hogy na most én csak ilyen halra megyek, vagy olyan halra. A kerítő hálóban, amikor körbe kerítik a halakat, akkor mindenki, minden hal belekerül ebbe. Kicsi, nagy, ilyen és olyan. Mi történik ezután velük? Megfogják ezeket a halakat, kiválogatják. Ugye kiviszik, látjuk, hogy itt ez az asszony is fogja, eldobja a kosárral ezeket a halakat, gondolom a kicsiket összeszedik, a nagyobbakat, az szerint, hogy hogyan kerüljenek majd ezek a halak a piacra, és hogyan tudják őket eladni. Jézus azt mondja, hogy ugyanígy történik minden Isten népével kapcsolatosan is, az Isten országával kapcsolatban is. Négy dologról beszél Jézus, azt mondja, hogy Isten országa mindenkit összegyűjt, mint ahogy a háló összegyűjti a halakat. Azt mondja, hogy egyszer elérkezik, amikor itt az ideje, tehát amikor jön a halászat ideje, biztos tudjuk azt, hogy nem lehet mindig halászni. Vannak napi időszakok is, meg vannak olyan a halak életéhez, vagy az életritmusához köthető időszakok is. Tehát például ívás idején nem szabad halászni, olyankor tiltva vannak, ugye, mert amikor a halak szaporodnak, ha akkor lehalásszuk őket, akkor jövőre nem lesz mit enni. Ugye, tehát például ez is egy ilyen kötött dolog. Aztán a másik, hogy Péter is ismerte nagyon jól a halászatnak az idejét. Este meg a hűvös időben mentek ki, amikor a halak a felszín közelében úsztak, és akkor haláztak, és napközben pedig már jöttek reggel, már fordultak vissza, ahogy a nap már feljött, azért, mert ahogy a nap elkezdte melegíteni a vizet, a halak mit csináltak? Lesüllyedtek egyre inkább a hidegebb vizek felé, ahol el tudták viselni a melegebb időszakot, és ugye akkor már nem lehetett, akkor a háló már nem élte el őket. Ezért a halászatnak megfelelő időben kell történnie, a halászatnak mindig rendelt ideje van. Jézus azt mondja, hogy egyszer elérkezik annak az ideje, amikor Isten rendet lesz, amikor ez a halászat megtörténik az emberiség életében. Aztán nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy ennek a kezdetén az embereket szét fogják válogatni, mint ahogy a halakat szétválogatják. Ugyanis, ahogy a háló összefogja a halakat, és vannak benne étkezésre alkalmasak, vagy eladásra jók, és vannak olyanok, amiket még vissza kell dobni a vízbe. Ugyanígy az emberek is lesznek jók, vagy lesznek hitványak, lesznek gonoszok, és lesznek igazak, és bizony különbséget kell tenni köztük, és ezt Isten maga fogja megtenni. Ami azt jelenti, hogy ezen a világon az ember egyszerre él jelen egy olyan társadalomban, ahol az ember jó is, rossz is. És ezért egyetlen egy vallás sem létezik anélkül, hogy a tagjai között ne lennének jók és rosszak, igazak és gonoszok. Minden emberi társadalom, minden emberi közösségben ez a kettősség, ez jelen van. Két nagyon fontos tanítás van jelen ebben a példázatban. Az első az, hogy Isten országa az ítélettel kezdődik. Tehát mindig Isten volt az, aki megítélte a világon az embereket és az emberek sorsát. Az Isten országa egy ítélettel kezdődik. Akár bennünk van ez az ország, akár pedig rajtunk kívül jön létre. Ugye, hogyha Isten országának a polgárai szeretnénk lenni, akkor van egy ítélet, legelőször is fölöttünk, nem? Mert mi magunk kezdünk el gondolkodni azon, hogy mennyire vagyunk alkalmasak erre az országra, hogyan gondolkodunk Istenről, akarok-e én Istenhez tartozni, vagy nem, és ezeket a kérdéseket az ember fölteszi saját magának. Végül pedig a Biblia azt mondja, hogy Isten is megítéli az embereket, és eldönti, hogy ki mehet be az ő országába, és ki nem. Isten népe között mindvégig vannak jók és gonoszok, ugye ez a második fontos tanítás ebben a történetben. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy Isten országa az nem mással, mint az ítélettel kezdődik. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 26. versének a végén azt olvassuk, hogy Jézus áldozata egy egyszeri dolog volt, most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és a 27. versben azt olvassuk tovább, hogy és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Tehát amikor Jézus az ítéletről beszél, és arról beszél, hogy az Isten országa el fog jönni, de ezt megelőzi az ítélet, a Biblia megerősíti ezt, és azt mondja, hogy az ember a halála után ítéltetik meg az Isten ítélő széke előtt. Na most, hogy ennek a módja milyen, és hogy ez hogyan történik, nem akarom az egész estét erre elvenni, hiszen nem maga csak az ítélet, ami témánk ma este, hanem arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus ezáltal azt mondja nekünk, és szerintem ez a fontosabb, hogy emberek ébresztő, a ti sorsotok ebben az életben dől el. És nem az életetek után. Bár az ítélet az azután van, hogy leéltük ezt az életet, és meghaltunk, de hogy Isten országának a polgárai leszünk-e, hogy részünk lesz-e a feltámadásban, amiről a Szentírás beszél, amiben minden keresztény egyetemesen hisz, igaz, hogy Jézus Krisztus el fog jönni azért, hogy elvigyen bennünket az ő országába, ez azon múlik, hogy ebben az életben, ebben a világban mi hogyan éltünk, mit éltünk, hogyan gondolkodtunk, hogyan cselekedtünk, milyen kapcsolatban voltunk Istennel. Nagyon fontos üzenet ez ebben a példázatban. És éppen ezért nem mindegy az, hogy én kik közé akarok tartozni, hogy a jók közé, vagy a gonoszok közé. Olyan jó lenne, hogyha Isten nem így ítélne, nem? Hogy lenne valamilyen harmadik út. Olyan sokszor mondjuk ebben a világban, hogy nem fekete-fehér minden, nem? Mi emberek nem vagyunk feketék-fehérek, nem vagyunk csak jók, nem vagyunk csak gonoszok. Vannak jó oldalaim, és vannak rossz oldalaim. És semmi sem fekete-fehér, hanem az a szürkének, és a feketének, és a fehérnek ezer árnyalata van a világon, nem is beszélve a színekről. És olyan furcsa ez, nem, hogy Isten mégis azt mondja, hogy legvégül ő mégis két felé fogja választani az embereket. Következő előadáson majd beszélünk arról is, hogy ennek a kétfelé választásnak milyen alapja van még, és hogy mennyire fontos ez a választás és ez a döntés. De most csak annyit jegyezzünk meg, hogyha a példázat szerint az ítélet megelőzi az Isten országát, akkor nagyon-nagyon nem mindegy, mivel ebben az ítéletben az életünk alapján ítélnek meg bennünket, hogy mi most mit csinálunk, hogy mi most hogyan gondolkodunk. hogyan gondolkodunk ma Istenről, hogyan gondolkodunk ma az Isten üzenetéről, hogyan gondolkodunk arról, hogy hogyan kell élnünk ebben a világban, hogy milyen elvek szabályozzák azt, hogy mit teszünk másokkal, mit teszünk saját magunkkal, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak, mert ezek a dolgok az ítéletben majd megjelennek egyszer. És ránk is ez vár. Ugye a Korintusi levél második levélben, 5. fejezetében azt olvassuk, ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, tehát akár élünk, akár meghalunk, kedvesek legyünk neki. Mert mindjájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé. Hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Nem tudom, hogy ez mennyire pozitív hír ma este, de egy nagyon fontos dolgot elmondhatunk. Pál apostol azt mondja, hogy mindenki meg fogja kapni azt, amit megérdemel. Amikor hárman voltunk testvérek, és amikor édesapám ránk bizakodott, hogy legyetek jók, és én megfogadtam, hogy én aznap nagyon-nagyon jó leszek. Ezért semmit nem csináltam, bent maradtam a szobába, könyvet olvastam, tanultam, de a bátyám kiment. És elég sok rossz dolgot sikerült aznap csinálnia. Például nagymamám kirakta karókra száradni a ruhát, és a bátyám ezeket felborigatta. Gondoljunk bele, hogy milyen lett az a ruha. Száradás közben nagymamám nem látta, mert ez a ház háta mögött volt, és ő nem arra nézett, elől tevékenykedett, gondolta, hogy minden rendben lesz. Aztán a hugom úgy döntött, hogy ő nem akar otthon maradni, nem szólt apukáméknak, hanem elmegy a barátnőjéhez, csak úgy. És én már alig vártam, hogy a végén mindenki megkapja azt, amit megérdemel, amikor apukám hazajött. Igaz? Én számítottam erre, hogy én jó voltam. És akkor én is valami jutalmat kapjak, és a bátyám meg a húgom megkapja meg, amit megérdemel. De hát ez egy gyerektörténet. Hogyha jó oldalon vagyunk, hogyha jók voltunk, és hogyha nincs félnivalunk, akkor azt mondjuk, hogy akkor nyugodtan váljuk az ítéletet, nem? Akkor azt mondjuk, hogy akkor minden rendben van, akkor végre mindenki megkapja, amit megérdemel. Arra gondolunk, hogy voltak hatalmas igazságtalanságok, nem? Olyan sokan loptak Magyarországon is milliárdokat. Végre majd, amikor az Úr eljön, ha addig nem is büntetik meg őket, soha nem kerülnek bíróság elé, meg sehová, de majd a végén mindenki megkapja, amit megérdemel. Hogyha a második világháborúra gondolunk, hogy mit csinált Hitler, hogy milyen gonosz volt, hogy hány és hány ember halála szárad a lelkén, és tudjuk azt, hogy egyszerűen csak talán főbe lőtte magát, öngyilkos lett és meghalt, hát sokkal többet érdemelt volna. De nem baj, van egy nyugalom a szívünkben, hogy majd, amikor az Isten országa eljön, mindenki megkapja, amit megérdemel. Mert azt mondja Pál apostol, hogy mindent megkapunk, amit megérdemeltünk, aszerint, hogy ebben a testben, ezen a földön mit tettünk, hogy jót vagy rosszat. Csak az a baj, hogy ha nagyon magunkba nézünk, akkor elkezdjük látni azt, hogy hát a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amelyek nem egészen jók. És hogyha mindenki megkapja azt, amit megérdemel, akkor lehet, hogy nekünk is van mitől tartanunk, és ez esetleg egy problémát jelenthet. A második dolog, hogy Isten népe között vannak jók és rosszak. És ez így van. Ez egy hatalmas konferencia, ez nem olyan régen volt, azt hiszem az Egyesült Államokban ez egy generálkonferencia ülésről van ez a fotó. Néha keresztények rendeznek ilyen hatalmas konferenciát, és összegyűlnek mindenhonnan küldöttek sokasága. Nem máshonnan vették ezt a mai keresztények sem, mint a Bibliából. A Biblia is azt mondja, hogy amikor az apostolok valamiben döntésre kellett, hogy jussanak, akkor rendeztek ilyen konferenciát. Pál apostol is hazament Jeruzsálembe, a jeruzsálemi apostolok is ott voltak. Például ilyen volt az, amikor el kellett dönteni, hogy a zsidó törvények közül melyek legyenek azok, amelyeket tartsanak meg azok a keresztények is, akik pogányokból lettek keresztényekké. Tehát egy ilyen konferenciák vannak, és vannak jók és rosszak, és vannak jó tanácsadók és rosszak, csak úgy, mint a világban. De mindig is így volt, nem? A Biblia azt mondja, hogy ha Isten népét nézzük, azokat az embereket nézzük, akik hittek, és akik a hit útján jártak, azok között mindig voltak jók és rosszak. Már rögtön a legelején, ugye Ádám és Évának a gyermekei, Káin és Ábel. Ádám és Éva Isten képe voltak, Isten hasonlatosságára lettek teremtve. Isten azért hívta el őket, hogy őt kövessék. Káin és Ábel közül Káin volt az elsőszülött. A Biblia mégis azt mondja, hogy hiába voltak Isten követői, Káin féltékenységből megölte Ábelt. Aztán ugye ott van Ábrahám és Lót története. Ábrahám és Lót kijöttek arról a földről, ahol addig éltek. Isten azt mondta, hogy gyertek arra a helyre, amit én mutatok néktek. Hallgassatok rám is, nagy néppé teszek benneteket. Mind a ketten ugyanarra a földre jöttek. Mind a ketten ugyanott élték hitben az életüket. Mind a ketten pásztorok voltak. Isten nagy nyájat adott nekik, nagy gazdagságot, és mégsem bírtak egymás mellett megmaradni. Végül Ábrahám bölcsen döntött, és Lótnak és Ábrahámnak az útja szétvált. És a hívő Lót, aki egészen addig kitartott Ábrahám mellett, egy egész rossz útra tért. Bár Isten gyermekeihez és Isten népéhez tartozott, de Lót végül Szodoma és Gomora városába kötött ki, és csak Isten kegyelmén és Ábrahám közbenjárásán múlott az, hogy végül Isten könyörült rajta, és habár Szodoma és Gomora városa elpusztult, és Lót felesége is belepusztult ebbe a szörnyű eseménybe, de Lót épp hogy csak megmenekült a két lányával. Mindig is így volt ez, Isten népe között mindig voltak jók és rosszak. Ugye Isten népének be kellett tartani a törvényt. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Mózes második könyvében, hogy Isten a saját ujjával írta a 10 parancsolatot, és ezt odaadta az ő gyermekeinek, odaadta Mózesnek. Azt mondja, hogy ha ezeket betartod, ezeket a törvények szerint élsz, akkor élsz azok által. De hát ez az én törvényem, ez az én parancsolatom. Furcsa nekünk ez egy kicsit, hogy törvény és parancsolat. A mai ember nem szereti annyira ezeket a korlátozásokat, de hogyha azt mondom, hogy a szeretet 10 parancsolata, és hogyha azt mondom, hogy ezek a dolgok a szeretetről szóltak, akkor ez közelebb áll hozzánk. Hiszen, hogyha megnézzük Mózes 5. könyvét, akkor erről a két kőtábláról azt mondja Isten, hogy az első kőtábla az arról szól, hogy hogyan engedelmeskedj nekem, vagyis hogy hogyan szeress engem. A második kőtábla pedig arról szól, hogy hogyan szeressétek egymást, mint embereket. És ugye Jézus Krisztus is azt mondja, hogy ez a két nagy parancsolat, szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Erről szólnak a törvények és a próféták. Azt mondja Isten, hogy engedelmeskedj ennek a törvénynek, és élsz azok által. Tehát Isten népe elindul ezen az úton, bár vannak jók és gonoszok közöttük, de Isten népe akarja követni Istent, akarja követni Isten utasításait, és halad ezen az úton az Isten országa felé. Azt is olvassuk az Ószövetségben, hogy áldozatokat kellett bemutatniuk. Megvolt a törvény, az áldozati törvény, az áldozati rendszer. Azt jelentette ez, hogy ha valaki bűnös volt, akkor egyszerű dolgot kellett tennie, oda kellett vinnie egy bárányt a paphoz. És be kellett vallania a pap előtt a bűnét. Ez úgy történt, hogy a bárány felére rátette a kezét, és elkezdte sorolni, hogy vétkeztem én, vétkem én, igen nagy vétkem. Ugye, mea culpa, mea maxima culpa. Mondjuk lehet, hogy abban az időben nem ezt mondták, mert ez már egy ilyen keresztény liturgia része, de elmondták azt, hogy ők miben vétkeztek, hogy miben hibásak. És amikor felsorolták a vétkeiket, akkor a pap jött egy késsel. Látjuk a pap kezében a kést? Ugye jött ezzel a késsel, és mit csinált? Megölte a bárányt. Mert a bűn zsoldja halál. Ha valaki bűnt követett el, ugye, mivel Isten népe között bűnösök voltak, bűnösök is és igazak is, és mindenki, aki vétkezett, be kellett vallani a bűnét, a bűn miatt valakinek meg kellett halni. És ezért megölték a bárányt. Ő volt az áldozat. Ugye rögtön megértjük ezt, hogy miért fontos az új szövetség idején, amikor János evangéliumában azt olvassuk rögtön az első fejezetben, hogy keresztelő János Jézusra nézve így kiált föl, íbé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az Ószövetségben élő Isten népe, amely nem volt tökéletes, mert voltak köztük bűnösök, de tökéletessé akart válni, előre nézett az áldozat által a megváltóra. Amikor megölték a bárányt, akkor azt mondták, hogy én hiszem, hogy el fog jönni az a bárány majd, aki elveszi mindannyiunk bűnét. És az is érdekes, hogy mi történt ezután. Ugye látjuk itt ezt a lévit, a férfit, a kezében tart egy tálat. Ebbe a tálba fogták föl a báránynak a vérét, vagy a vérnek egy jelentős részét. Amikor megölték a bárányt, a vér beszennyezte ezt a papot, ugye a léviták is papok voltak, Áronnak leszármazott, a Járonnak fiai voltak, és aztán ezt a tálat odaadták a főpapnak, aki fogta, oda ment az oltárhoz, amelyen egyébként elégették az egész bárány húsát egészen égő áldozatul, és a vérével megkenték az oltárnak a szarvait, az oltárnak az első és a hátsó szarvait, ezek jelképezték az Isten székét, az Isten zsámaját. Megkenték ezeket a szarvakat, ez azt jelentette, hogy az áldozatot bemutató férfi bűne átkerült a bárányra. A bárány, mivel hordozta és meghalt a bűnéjét, a férfi bűnéért, a bűn átkerült a vérre. A vér pedig tovább vitte a bűnt hova? A templomba, az oltárra. Az oltár meg kié volt? Az Istené. Tehát végső soron az Ószövetség idején kivette magára az emberek bűnét, minden egyes bűnt, amit az emberek elkövettek? Ugyanúgy Isten, mint ahogy mi keresztények is hisszük, hogy Isten fia Jézus Krisztus vette magára mindannyiunk bűnét, és halt megértünk a kereszten. Tehát az Ószövetség idején is áldozatokat kellett bemutatni azért, mert az Isten népe jó is volt és rossz is. Voltak köztük igazak is, voltak gonoszok, és hogyha minden emberben benne van a jó és a rossz, de hogyha jót akarjuk erősíteni, akkor ezt az áldozatot meg kell hoznunk. Akkor oda kell vinnünk a bűneinket az Isten elé, el kell mondanunk az Istennek mindazokat a rossz dolgokat, amelyek bennünk vannak, hogy az Isten el tudja azt venni tőlünk, hogy meg tudjon tisztítani bennünket, mert az ember nem tisztulhat meg önmagában. Az ember nem képes megváltozni saját magáról. Ugye a zsidókhoz írt 11. fejezetben arról olvasunk, hogy az Ószövetségtől kezdve az emberek a hit és az engedelmesség útján jártak. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos volt. Néha vallások abba a hibába esnek, hogy vagy a hitet hangsúlyozzák túl, vagy az engedelmességet. Azt mondják, hogy nem számít, csak higgy. Ó, tudom, hogy van ilyen parancsolat, olyat parancsolat, nem kell mindent megtartani, a hit a lényeg, mert Isten annyira szeret bennünket, hogyha hiszünk, akkor győzünk. Más vallások meg azt mondják, hogy ó, hát azért vigyáznunk kell, mert hogyha azért a hit sem mindegy, mert nem lehet ám mindig hit által igaznak lenni az Isten előtt, azért nagyon fontos, hogy mi mindig pontosan azt tegyük, amit az Isten mond. És a mérleg hol az egyik, hol a másik oldalra billen. Igaz? De hogyha megnézzük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, akkor azt látjuk, hogy a hit és az engedelmesség az mindig párhuzamosan egymás mellett haladt. Mind a kettő fontos volt. Ugye azt olvassuk, hogy hit által értjük meg azt, hogy a világokat Isten szava alkotta. Hit által ajánlotta fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. Azt olvassuk, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám. Hitben haltak meg ezek mind. Hittek, és mivel hittek Istenben, ezért cselekedtek. A hitet mindig követte az engedelmesség. És az engedelmességük mindig a hitükből fakadt. Ez egy nagyon fontos gondolat a Szentírásban. Jelenések könyvében az Új Szövetség idején élő Isten népéről ugyanezt mondja a Szentírás. Egy nagyon fontos szöveg a Jelenések könyve szívében, a 14. fejezet 12. verse azt mondja, itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Mi az, ami jellemzőnek kell lenni Isten népére, Isten gyermekeire az utolsó időben is? Megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Engedelmesség és hit. Hit és engedelmesség. Ez az az út, amelyen az ember megtisztulhat. Ez az az út, amelyen az ember az Isten gyermekévé válhat. Nem működik ez másként ma sem. A háló nagyon sokféle halat összefog. Jézus ezt mondja nekünk ebben a példázatban. Végül az Isten fogja eldönteni azt, hogy ebben az életben a mi tetteink mit mutatnak, hogy a hitünk alapján jártunk-e és engedelmesek voltunk-e Istennek, vagy mindvégig megőriztük a lázadásunkat az Istennel szemben. Isten azt mondja, hogy járd ezt az utat, járj azon az úton, amikor engedelmes vagy Isten parancsolatainak, mert hiszel Jézus Krisztusban. A hited téged vezessen engedelmességre, mert Jézus Krisztus az, aki a világ bűneit magára vette. Jézus Krisztus az Isten báránya, aki feláldozta önmagát érettünk. Van egy történet, ugye most közeledik az 500. évforduló, ugye a reformáció 500. évfordulója, amikor Luther Márton Wittenberg falára, a Wittenbergi vártemplom ajtajára kiszögezte a tételeit. De nem tudom, hogy mennyire ismerjük Luthernek az életét. Hagy mondjam el. Biztos sokat fogunk róla olvasni, és lehet, hogy sokat is hallottunk már. Ez a történet Luther Mártonnak a megtéréséről szól. Kevesen tudják, hogy Luther Márton nem volt mindig szerzetes. Ő egy világi életet élt. Sőt, úgy is gondolkodott saját magáról, hogy ő egy világfi. Tehát ő egy olyan valaki, aki nem olyan szegény, nem olyan gazdag, de szerette volna épp úgy boldogan élni az életét, mint ahogy mi is éljük az életünket. A történet szerint Luther Márton épp az egyik helyről, ahol volt a szülők tanácsa szerint küldetésben, hazafelé tartott, és egy erdőn kellett keresztül vágnia. Szép napos idő volt, minden rendben volt, minden jó volt, és Luther Márton örült az életnek, és boldog volt. De ebben a történetben benne van, hogy egyszer csak észrevette, hogy vihar közeledik. Az emberek mindig féltek a vihartól, ő is babonás volt, ő is félt ettől a vihartól, de nem ok nélkül. Ugyanis amikor ez a vihar kitört, akkor hatalmas villámok szelték át az eget, cikáztak az égboltozaton, hatalmas mennydörgés volt, és Luther Márton elkezdte félteni az életét. Én sokáig gyerekként egyáltalán nem féltem a vihartól, és nem gondoltam, hogy ez annyira probléma lenne. Mikor egyik alkalommal, amikor édesapám elvitt bennünket gombázni, mi nagyon sokat jártunk az erdőbe, megkerültük az egész falut, ahol éltünk, egyszer csak megállt egy tisztás mellett, tisztáson volt egy hatalmas fa. És édesapám azt mondta, na fiam, ennél a fánál vágta agyon a villám XY bácsit, amikor én gyerek voltam. Az erdőben az egy olyan tisztás volt, ahova az emberek kijártak majálisra. Ott főztek bográcsot, ott vigadoztak a falu beliek, és egyszer egy hatalmas vihar tört ki az fölöttük, nem volt érkezésük haza szaladni, és a viharban lecsapott egy villám, és az a bácsi, aki nekem bácsi volt, de egyébként egy fiatal ember volt, ott abban a pillanatban ott halt szörnyet amellett, a fa mellett. Elképesztő félelmetes tud lenni a természet, és néha érdemes azokra hallgatni, akik azt mondják, hogy a villámoktól félni kell. Iszonyú erőt tudnak el megmozgatni. Tehát nem csodálom ma már, mert akkor nekem is ez valóságossá vált ez a történet, hogy Luther Márton félelmében imádkozni kezdett. Rettegett, halálfélelme volt abban az első szakadásban, és úgy imádkozott, hogy Istenem, hogyha most megmentesz engem, akkor lemondok a világi életemről, és én szerzetesnek állok, és én innentől kezdve egyedül csak téged foglak követni. Mindent úgy fogok tenni, ahogy te akarsz. Csak most az egyszer ments meg engem. Ugye van ilyen az életünkben, hogy valami hirtelen nagy tragédia, vagy valami hirtelen félelmetes dolog történik az életünkben, és akkor azt mondjuk, hogy Uram, csak most az egyszer. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen egy ateista sem. Igaz? Olyankor mindenki imádkozik, és akkor mindenki fogadalmakat tesz. De hogy meddig tart ez a fogadalom, az már azért attól függ, hogy mi emberek egyáltalán túléljük-e azt a katasztrófát, a másik pedig az, hogy mennyire vagyunk kitartóak, mennyire emlékszünk vissza a fogadalmainkra. De Luther Márton, amikor elmondta ezt az imádságot, nagyon-nagyon komolyan gondolta ezt. Ő egy őszinte ember volt. Nem olyan volt, aki hirtelen fogadkozott, állta a szavát, és azt tudjuk, hogy el is jutott egészen egy szerzetes rendig, és ebbe a szerzetes rendbe fel is öltötte a csuhát, tehát maga is rendbelivé vált, maga is szerzetessé vált. A fogadalmát betartotta, és mivel félt Istentől, ezért elkezdte Istent követni, mivel Isten megmentette őt, és könyörült rajta, és próbált jó emberré válni. Azt olvassuk az élet történetében, hogy mindent megtett azért, hogy ő legyen a legjobb szerzetes. Nagyon bűnösnek érezte magát. Úgy érezte, hogy abban a világban, amelyben élt, nagyon sok bűnt elkövetett, és ezért a sok bűnért neki vezekelnie kellett. Abban az időben, egyébként a mai napig is valahol valamilyen szinten él ez a szokás a szerzetes rendekben, ő fizikai értelemben is szenvedést okozott saját magának. Korbácsolta saját magát azért, hogy vezekelhessen a szenvedése által a bűnei miatt. Mivel nagyon bűnösnek és nagyon gonosznak érezte magát, annak ellenére, hogy az Isten útján járt, ezért nagyon-nagyon erőteljesen gyakorolta ezt. Véresre verte a hátát. Megsanyargatta magát. Elment minden egyes zarándoklatra. Végig járta azokat az utakat, amelyeket a szerzetesek, ha kell, térden csúszva járnak végig. Elment Rómába. Rómában van egy híres lépcső, ahol a zarándokok térden mennek föl a templom felé, hogy utána megcsókolják a szentet. És ugye, tehát térden mennek föl kilométereken keresztül. Nem tudom, hogy valaki gyerekkorában térdepelte kukoricán. Van valaki, akit érdekelt? Én térdepeltem kukoricán. Térdepeltetek kukoricán? Ez egy ilyen falusi nevelés volt. Rosszak voltunk. Nagymamám, az egyik nagymamám az szigorú volt. Lehintette a kukoricát, és azt mondja, hogy térdepelj le. És egy borzasztó dolog letérdelni a kukoricára. Először nem olyan rossz. Nem is jó, de még az elején az első pár percet lehet bírni, nem? De mi van akkor, amikor egyfolytában térdepel az emberre? Minél jobban térdepelsz rajta, annál inkább elkezdi nyomni a térdedet, annál jobban fáj. Most képzeljük el, hogy azért abban az időben nem söpörték úgy az utakat, mint most, a lépcsőket se. Tele voltak kavicssal, nem kukoricával, a kukoricának legalább gömbölyül a széle, a kavicsok azok sokszor élesek, megvágják. Véres volt az emberek térde. És nem nadrágba jártak ezek a szerzetesek, hanem ilyen csuhába, és sokszor, amikor térdeltek, mezítelen térdel mentek fölfelé. Vannak olyan leírások, amelyek azt mondják, hogy egy-egy zarándoklat után úgy kellett Róma dísztereit lemosni a vértől. Mert olyan volt, mintha állatokat vágtak volna le azon a helyen. Annyi vér volt ott a szerzetesek és a zarándokok térdéből, annyi vér folyt ki oda az utcára, hogy ott mentek végig folyamatosan. Elképesztő fanatikus dolog lehet ez, hogy az emberek így próbálnak szabadulni a bűneikből vezeklés által. És Luther Márton ezek között az emberek között az első volt. Mert azt érezte, hogy ő bűnös, hogy ő Isten gyermeke, de bűnös. És meg akar szabadulni ezektől a bűnöktől. És rájött arra, hogy képtelen. Akár hogy ostorozta magát, akár hányszor zarándoklatot tett, bármit is tett, bármit is fogadott, és megtartotta az Istennek, egyszerűen nem tudott szabadulni a bűneitől és a hibáitól. A Biblia azt mondja, hogy levetheti-e a leopárda foltos bőrét. Ilyen az ember. Képtelen az ember arra, hogy megváltozzon. Ki tudjuk-e cserélni a mi szívünket, és tudunk-e helyébe egy másikat szerezni? A Biblia azt mondja, hogy nem, hogy erre képtelenek vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy egy Isten népe is ilyen, hogy háló összefogja őket, és ott vagyunk egy közösségen belül, és vannak köztünk jók és rosszak. És mindannyian küzdünk. Lehet, hogy őszintén, mint hogy Luther Márton, hogy jobbakká legyünk. Kicsoda szabadít meg bennünket ebből? Pál apostol is azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. A szívemmel az Istennek engedelmeskedem, de a testem, a vágyaim és minden rossz dolog lehúz, és nem az Isten útját járom, hanem a bűnnek az útját. Hogyan van ebből kimenekedés? Luther Márton megpróbált mindent, amit a vallása és a hite adott, hogy így kell vezekelni, és így kell megmenekülni, és nem találta a megoldást. de végül rálelt erre a megoldásra. Ebben a kolostorban, ahol Luther Márton élt, volt egy Biblia. Abban az időben nem így volt a Szentírás, mint most. Nem úgy volt a Szentírás, hogy bementem egy könyvesboltba, megvettem, elővettem és elolvastam a saját nyelvemen. A legtöbb esetben a legtöbb Biblia az latinul volt. Tehát ahhoz, hogy valaki Bibliát tudjon olvasni, meg kellett tanulni a latinul. Latinul az iskolázott emberek, ha tudtak, az embereknek a zöme egyáltalán nem volt iskolázott, a szerzetesek beszéltek latinul, vagy olvastak latinul. És ebben a kolostorban is egyetlen egy Biblia volt, azt is azért, hogy ne vigye el senki, oda láncolták a falhoz, ahol abból felolvastak rendszeresen a szerzetesek. Ezért ezt az egyetlen egy Bibliát, ami oda volt láncolva a kolostor falához, ezt olvasta Luther Márton. És kereste a kimenekedést, kereste azt, hogy Isten hogyan tud rajta segíteni, hogy ő, aki nem olyan jó ember, aki önmagát nagyon-nagyon rossznak tartotta, hogyan menekülhet meg ettől. Mert tudta, hogy jönni fog az ítélet, tudta azt, hogy a háló minden halat összefog, és hogy végül Isten ki fogja válogatni az emberek közül a rosszat. De ő nem akart azok között lenni, akiket majd kidobnak az Isten angyalai a sűrű sötétségre, a félelemre. Ő nem akart az elpusztulók között lenni, hanem ő az igazak között akart lenni. Ezért rendszeresen és folyamatosan olvasta és tanulta a Szentírást, amíg végül rá nem akadt a római levélben az 5. fejezet, első és második versére. Egy nagyon fontos dolog ez, Pál apostol nagyon fontos írása mindannyiunknak nagy vigasztalást jelent. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Mit mond ebben a szövegben? Mit ír Pál apostol? Azt mondja, hogy megigazultunk hát hit által. Az ember nem tudja kiérdemelni az Isten irgalmát, az Isten kegyelmét. Nem tudunk annyi jót cselekedni ezután, hogy visszafizessük Jézus Krisztusnak azt, hogy meghalt értünk. Az egyetlen út, ami Istenhez vezet, ami a mi megjavulásunk útjánra vihet bennünket, az a hit útja. Ez az, amelyen járnunk kell. És a hit az egyetlen, ami békességet tud adni Istennel. Ami megbékéltet bennünket a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, mert ő volt az, aki megbékéltette önmaga áldozata által az egész világot az Istennel. Az Isten haragudott ránk a mi bűneink miatt. Jézus meghalt a mi bűneink miatt, ezért megbékéltetett bennünket az Istennel. És most már békességünk van. Ugye ő általa megkaptuk hitben azt, hogy van egy szabad útunk az Istenhez. Szabad út, ugye ez a free pass, amikor van egy olyan kártya a kezedben, hogy szabadon mehetsz. Mindenki erről álmodik. Ugye most már Magyarországon is olyan hatalmas nagy ország vagyunk, hogy megyére le lehet osztani az autópálya bérleteket. Ez itt Hajdúságban különösen nagyon fontos. Mert olyan sok helyre el tudok jutni az autópályán, hogy tényleg érdemes egy éves bérletet vennem. Erre az egy megyére körülbelül, azok közül, a települések közül, amelyeket gondozok, talán egy vagy kettő van, amit ez esetleg érinthet. A többieket egyáltalán nem érem el autópályán. Most mindegy, ez csak a kis zárójeles megjegyzésehez. De azért boldogok lennénk, nem? Hogy kapnánk egy ilyen szabad utat. Odaadná valaki, hogy na most akkor itt van, és egész évben szabadon használhatod az autópályát ingyen. Tehát ez egy csodálatos dolog, nem? Tehát azért van dolgunk néha Pesten, van dolgunk, hogy átmegyünk az ország egyik feléből a másik felébe, van ilyen, ez ritkán azért, de néha előfordul. Milyen jó lenne, nem kellene érte fizetni, és ingyen tudnánk menni az egyik helyről a másikra. De egy jó dolog. Azt mondja Pál apostol, hogy van egy szabad utad a kegyelemhez. Nincsenek akadályok. Nem számít az, hogy bűnös vagy, nem számít az, hogy vannak benned rossz dolgok. Van egy szabad utat az Istenhez. Ez a hitnek az útja. A hit ad egy szabad utat az Isten kegyelméhez. Hogyha hiszel Jézus Krisztusban, akkor az Isten megbocsájt neked. Akkor az Isten elvégzi azokat a dolgokat, amiket te nem tudsz saját magad megtenni. akkor az Isten fog téged jobbá formálni. Ő fogja átalakítani az életedet. Elveszi a kő szívet a testedből, és ad egy hús szívet helyébe. Mert az Isten ezt meg akarja cselekedni, hogy mi is részesülhessünk a dicsőségben, az Isten dicsőségében, és hogy reménységünk legyen az életünk során. Amikor Luther Márton elolvasta ezeket a szavakat, akkor egy hatalmas kő gördült rá a szívéből. Megértette, hogy nem kell többé véres zarándoklatokon részt vennie. Hosszú és fárasztó zarándoklatokat tennie Rómába vagy bárhova máshova. Nem kell többet valósággal ostort fonva a hátát véresre vernie azért, hogy vezekeljen. Elég, hogyha egyszerűen hisz Jézus Krisztusban. Hisz abban a Jézus Krisztusban, aki feláldozta az életét érettünk. Mert ez a Jézus Krisztus legyőzte Sátánt. Ez a Jézus Krisztus győzött a lázadóval szemben. És amikor Luther Márton megértette ezt, akkor azt szerette volna, hogyha ezt mindenki érzi. Hogyha mindenki megtapasztalja azt a szabadságot, amelyet Jézus Krisztus által az Isten ad nekünk. Ennek az 500. évfordulóját fogjuk most ünnepelni nem sokára jövőre. Mert ezután átnézte ezeket a dolgokat, végigolvasta a Bibliát, megtanulta ezeket a dolgokat, és minden kérdést, ami ezzel kapcsolatos volt, föltett a magasabb méltóságoknak, a tanultabb embereknek, a teológusoknak, és kiszögezte ezeket a kérdéseket Wittenberg templomnak a falára, hogy megkérdezze, hogy akkor hogy is van ez? Kell tovább ostoroznunk magunkat? Kell tovább zarándokolnunk? Kell tovább pénzt fizetnünk azért, hogy megszabaduljunk a bűneinktől? Vagy Isten ezt ingyen, kegyelemből, hitáltal nekünk adja? Ugye ennek fogjuk ünnepelni az 500. évfordulóját. Számunkra viszont ez a legfontosabb, nem? Hogy mit jelent neked és nekem, mit jelent nekünk Jézus Krisztus értünk hozott áldozata? Emlékszünk-e arra, hogy amikor Jézust elfogták, amikor fejébe nyomták a tövis koronát, amikor érettünk szenvedett, akkor ez azért történt, mert a mi bűneinkből mentett meg bennünket. Tudjuk-e azt, át tudjuk-e érezni, át tudjuk-e gondolni, hogy azért, hogy végül ebben a nagy halászatban, amikor az embereket ketté vágalogatják, a jó oldalon minél többen legyenek, Jézus azért hordozta ezt a keresztet, ami itt a vállán van. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy ez a kereszt, ez nem Jézus vállát kellett volna, hogy nyomja, hanem a miénket. Minden embernek saját magának kellett volna szenvednie a bűneiért, és meghalnia. De a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. De Jézus magára vette az emberiség bűneit. Hordozta Jeruzsálem utcáin. A Biblia azt mondja, hogy ő érettünk halt meg. Még a kereszt tövében is érettünk emberekért imádkozott. Minden, amit Jézus tett, az azért történt, hogy bennünket megnyerjen. Hogy elvegye a mi bűneinket. Hogy bennünket igazzá tudjon tenni. Hogy az ő vére elmossa a mi szennyünket. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És milyen Isten népe? Vannak közte jók és rosszak, igazak és gonoszok. A háló mindenkit összefog. De az Isten népe között van esélyünk arra, hogy megismerjük Jézus Krisztust. Az Isten népe között van lehetőségünk arra, hogy találkozzunk a mi megváltónkkal. Az Isten népe között olvashatjuk a Bibliát, kereshetjük az Istent, és megtalálhatjuk az utat Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. És van akkor esélyünk és lehetőségünk a változásra. Szerintem ez a legfontosabb üzenete, mert Jézus Krisztus által van az üdvösség. Hát ennyi lett volna ma estére ez az előadás. És jövő héten az utolsó előadás jön, ugye ki gondolta volna, gyorsan elrepül ez a 6 hét karácsony előtt, 17-én szombaton este várunk mindenkit. A téma Isten megoldása. Nem titok, egy esküvőről fogok beszélni. Jézus elmond egy példázatot, hogy Isten országa olyan, mint az esküvő. Szeretek esküvőre járni, nem tudom önök, hogy vannak vele, ti hogy vagytok vele, sok minden jó dolog tud történni ott. Tudunk együtt örülni az ifjú párral, örülünk a meghívásnak, hogy ott lehetünk, majd kiderül, hogy ebben a példázatban is örült-e mindenki a meghívásnak. Én azért ezt a meghívást szeretném elég hatályosan és elég erőteljesen mindenkinek a szívére helyezni. Nem csak azért, mert ez egy jó téma lesz, hanem azért, mert az utolsó este egy kicsit ünnepelni is fogunk. Ugye közel lesz már a karácsony, karácsony nem lehet sütemény nélkül. Tehát szeretném mindenkit megkínálni egy kis süteménnyel, aki eljön, egy kis finomsággal, és valami lelki finomságot is szeretnénk nyújtani. Lesz meglepetés is, és az egyik meglepetést fiatal emberek fogják hozni magukkal, fiatal fiúk és lányok, férfiak és asszonyok, énekelni fognak nekünk gyönyörűen. Remélem legalább olyan gyönyörűen, mint ahogy most Panni meg Mário is énekelt, akik megvidámították a mi szívünket ma este. Itt lesz a Blessings énekkar, és én biztos vagyok benne, hogy az a karácsonyi műsor, amivel szolgálni fognak nekünk, az olyan lesz, hogy igazi áldás lesz mindannyiunknak. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel erre az alkalomra. De most álljunk fel, és mondjunk el együtt egy rövid imádságot. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy adtál világosságot az Isten népével kapcsolatosan. Néha nagyon nagyok az elvárásaink a hívő és a keresztény emberekkel is, mert azt látjuk, hogy ők sokkal többet tudnak rólad, mint azok az emberek, akik a hit nélkül élik az életüket. De meg kellett értenünk ma este, hogy legyen valaki hívő vagy hitetlen, járjon az Isten útján, vagy nem, bizony az emberek, mindenhol emberek, jók is, és rosszak is, igazak és hamisak is. De a legfontosabb az mégis, hogy te, Uram, kezdettől fogva embereken keresztül kezünkbe adtad a Szentírást, és mi ismerhetjük a te szavadat. És köszönjük neked, hogy Isten népén keresztül még inkább közelebb kerülhetünk hozzád. Mert az ige a hitre tanít bennünket, és ez az egyetlen út, amely hozzád vezet. Ez az egyetlen út, amely a kegyelem elfogadásához vezet, ami által nekünk békességünk lehet veled Jézus Krisztus által. Uram, mi szeretnénk azt, hogyha semmi nem választaná el bennünket tőled. Mi szeretnénk azt, hogyha a bűneink nem állnának közéd és közénk. Mi szeretnénk megvallani azt, elhagyni azokat és megszabadulni tőlük. És olyan jó dolog, hogy van erre mód, van erre lehetőség. Hitáltal ma is megtehetjük. Nem kell egy bárányt hoznunk eléd, és megáldoznunk azt, mert Jézus Krisztus megáldozta önmagát érettünk. Ma egyszerűen csak elég, hogy este térdet hajtunk előtted, és imádkozunk, és elmondjuk, hogy mit tettünk rosszul, mi az, amit ma bánunk. Mert te ma épp úgy kész vagy arra, hogy megbocsáss nekünk, mint ahogy annak idején megbocsájtottál minden téged keresőknek, mert Jézus Krisztus által erre lehetőségünk van. Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot. Köszönjük, hogy ez a szeretet az, amely átformálhatja a mi szívünket, ami egyre közelebb és közelebb vezethet hozzánk, hozzád. Uram, arra kérünk most, hogy őrizd meg bennünket a mai éjszakában is, és gyűjts össze bennünket majd az utolsó alkalomra is. A te kegyelmedből kértünk. Amen.